Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Krisztus Jézustól. Amen. Testvéreim, dicsőítsük a mi Istenünket fennálló maradva, 32. Zsoltárunk első versét, énekelve, ó, mely boldog az oly ember életében. Elfoglalva, magasztaljuk tovább az Urat, 229-es számú énekünknek az első három versét énekelve. 229-es számú énekünk első verse így kezdődik, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájra. a mi segítségünk és Isten tiszteltünk további megáldás és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istennek igéjét olvasom, mely írva van, és mely szól ma hozzátok Mózes 3. könyvében, Mózes 3. könyvének 14. fejezetéből az első 8 verset olvasom, nyugodtan elfoglalva a helyünket, kövessük figyelemmel. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Ez a poklos emberre vonatkozó törvény, amikor megtisztul. Vigyék el a paphoz, a pap pedig menjen ki a táboron kívülre. És ha úgy látja a pap, hogy meggyógyult a poklos ember a poklos kiütésből, akkor hozzanak a pap parancsára a megtisztulni akaróért 2 élő tiszta madarat, cédrusfát, bíborfonalat és izsópot. Azután vágják le a pap parancsára az egyik madarat egy friss vízzel teli cserép edény fölött. Fogja a pap az élő madarat, a cédrusfát, a bíborfonalat és az izsópot, és mártsa bele azokat az élő madárral együtt a friss víz fölött levágott madár vérébe. Azután hintse meg a poklosságból megtisztulni akarót 7-szer, és mondja ki, hogy tiszta. Az élő madarat pedig eressze szabadon a mezőn. A megtisztulni akaró mossa ki ruháját, borotválja le mindenütt a haját és a szőrét, mosakodjék meg vízben, és tiszta lesz. Azután bemehet a táborba. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy mindazt, amit hallottunk, befogadjuk, megtartsuk, szívünkbe forgatva pedig megcselekedjük Jézus Krisztus eljövetelének napjáról. Jöjjetek mindezért fennállva imádkozunk. Mi kedvesek, Uram, a Te hajlékaid, ami számunkra, és valóban jobb a Te tornácodban állni, a Te küszöbödön állni, a Te házadnak a küszöbén, mint a bűnösök sátraiban lakozni. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, azért, hogy Te elhívsz minket alkalomról alkalomra ebbe az imaházba, a Te templomodba. Köszönjük, Istenünk, hogy Te megtartod a mi életünket, még ezekben a meleg időkben is, erőben, egészségben, és hogyha fájdalom ér, vagy szenvedés és rosszul lét, Te ott vagy mellettünk, és nem engeded, hogy elcsüggedjünk, nem engeded, hogy meginogjon a lábunk, ha csak egy pillanatra is történik meg mindez, Te mindig ott vagy jelen, akár egy másik testvér által, akár másik embertársunk által, Te felemelsz bennünket. Köszönjük meg neked, Urunk, azt, és köszönjük most azt, hogy Te ezen a héten velünk voltál, támogattál, hűsítettél bennünket, és nem csak a vízzel, nem csak különféle klímaberendezésekkel, hanem valóban az élő vízzel, amelyet olvashatunk, hallhatunk, amelyből táplálkozhatunk, amelyek által a szomjúságunk megszűnhet. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy Te vagy számunkra ez az élő víz, mely gyógyír, mely orvosság a mi nehézségünkre, fájdalmunkra, életünkre. Kérünk, Atyánk, hogy Te legyél ma jelen közöttünk, engedd, hogy megértsük, hazavigyük üzenetedet. Mit is jelent a Te közösségedbe, a Te gyülekezetbe való tartozás? Mit is jelent onnan ott az öröm? Mit is jelent ott a szolgálat? Mit is jelent, Uram, ott a hallgatás? Hálások vagyunk neked, hogy hallhatjuk a Te üzenetedet ezen a mai napon. Áraszt ki ránk a Te szent lelkedet, hogy valóban megértsük minden szavadat, mindezt Jézusért, a Te fiadért. Amen. Most pedig készülve az igehirdetésre, énekeljük a 445-ös számú ének első versét, Szólsz hozzám, Istenem. szent ige, melynek alapján ma Istennek üzenetét kívánunk közöttetek hirdetni, írva van a Márk evangéliumában. Az elmúlt heti evangéliumot folytatva, így pedig az első fejezet 43. és 44. verseiben eképpen. És a lepra azonnal eltűnt róla és megtisztult. Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, és ezt mondta neki: vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajáld fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Kedves testvérek, az elmúlt héten a leprás meggyógyításának a történetén keresztül tanított bennünket az Isten három fontos dologra, amit hazavihettünk magunkkal. Az egyik az öröm, a másik a hálaadás, és ugye a harmadik pedig a misszió. Ezek olyan fontos dolgok, amelyek egymásra épülnek. Az örömből fakad a hálaadás pedig megtermi magá a gyümölcsét, annak a missziót. Ma arról szeretnék szólni, hogy tovább menve ezek alapján, hogy milyen áldásai vannak egy gyülekezeti közösségnek, vagy másképpen fogalmazva, miért jó járni a templomba. Ez a ma embere számára, aki állandóan időhiánnyal küszködik és szenved, egy nagyon kardinális kérdése ez ő neki. Bizony, testvérek, a legtöbben azt mondják, nem azért nem járnak a gyülekezeti összejövetelekre, legyen az templom, imaterem, vagy háznál tartott kis csoport, vagy házi csoport, mert nem tudnák, hogy az jó, vagy nem hasznos, hanem azért nem járnak, mert nincs rá idejük. És testvéreim, megvallom őszintén, eleinte csupán magam is talán egy üres kifogásnak gondoltam ezt a megokolást, de rá kellett jönnöm, hogy nagyon is valós. Aztán pedig sikerült valójában megértenem, hogy semmi értelme nincsen annak, ha arról akarom meggyőzni az embereket, magam is lelkipásztorként, hogy dehogy nincs idő, mert mindenkinek arra van ideje, amire szakít. Testvéreim, tudjátok, hogy hol láttam ennek valójában a végét, az elbukását, az ifjúsági munkában. Hiszen pénteken van az is, pénteken van az ifi, és akkor megtörténik évközben jobban, hogy hát most ilyen edzésem van, most olyan edzésem van, most ilyen szakkör van, most ilyen találkozó van. Egyszerűen azt látom, hogy gyermekkorban elindul az idő hiánnyal való küszködés, szenvedés, amit talán fiainkon, lányainkon, unokáinkon látunk, tart fiatal korban, erősödik, és aztán valahol robban, mikor felnőtt az ember, mikor megjönnek a gyermekek, mikor dolgozik, akkor robban ez az idő hiánnyal való szenvedés, küszködés, és valóban nem lesz ideje semmire sem az embereknek. Ezért, ha ma vannak itt olyanok, mert biztosan vannak, akik ezt szokták mondani, hogy nincs idő, dehogy nincs idő, mindenkinek arra van ideje, amire szakít, hadd mondjam most nekik, hogy nagyon is megértem őket. Megértem őket. Mert egyrészt valóban kevés ideje van az embernek. Másrészt hiába van ideje, ha van is, nem érzi szükségét annak, hogy eljusson az Isten tiszteleti alkalomra. Vagy eljusson egy imaórára, vagy eljusson egy bibliaórára, vagy eljön egy ifire, és még hála Istennek mondhatom azt, hogy a jelenlegi számunkban a 15 és 25 fő közötti állandó ifi csoport működik. Annak ellenére, hogy nincsen idejük. Ezek szerint mégis van. Abban igazol bennünket az Isten, hanem fiatalokat is, hogy mégis van idő. Milyen érdekes. Hogyha megérkezünk 6 órára vagy 7 órára, mégis ott tudunk lenni 10-ig. vagy 4:11-ig. És utána még a hazaszállítás egyéb örömeiben is, még sokkal tovább, éjfélig, amíg mindenkit hazaviszünk. Testvérek, nem nagyon tudom elhinni, hogy nincs idő. Valójában meg el is tudom hinni. Ez egy nagyon kettős dolog. És sajnos kevés, tudom, hogy kevés az a gyülekezet, amely vágyat ébreszt az emberekben. Arra, hogy én elmenjek közéjük. És ez pedig még inkább megnehezíti a helyzetünket. Ez nagyon megnehezíti. Tehát úgy gondolom, hogy a reformációt, ha így nézzük, folytatni és kezdeni, a vágy és a szükség ébresztésével lehet csak kivitelezni. Ha valamit folytatunk, ha valamit elkezdünk, akkor ébresztünk a vágyat az emberi szívben, de azt nem mi, hanem az Istennek a szent lelke ébreszti föl, csak szócsövek vagyunk, és ébresztünk szükséget, és az sem mi. Tehát a vágy és a szükség. A vágyat miután, nem, hanem ki után? Isten, szerető Isten után. És fel kell ébreszteni a szükséget is, azután a mindenható Isten után, akinek semmi sem lehetetlen a mi életünkben sem, és akiről ezzel kapcsolatban így szól maga a tinédzser korú Dávid, azt mondja, mert általad a táboron is átfutok, és az én Istenem által a kőfalon is átugrom. Persze mondhatnánk Dávidra, hogy ej, fiatal ez még, nyilván, hogy ilyeneket beszél, ilyeneket mond, 10 évesen, 20 évesen, de testvérek, a kor, az ő kora megnehezítette azért ezt a hitvallást, ezt a bizonyságtételt. Higgyük el, hogy a kegyelmes Isten, a mindenható Isten, a szerető Isten erejével nekünk is van ez az ige a szívünkben, a szánkon, hogy bizony általad én a táboron is átfutok, és az én Istenem által a kőfalon is átugrom. Hát igen, amikor ez valaki számára valósággá lesz, ez az ige, vagy az, amiről most beszélünk, akkor már nem kérdezi, hogy miért menjek a gyülekezetbe. Vagy nem mondja, hogy nincs időm, hanem ő a világ legtermészetesebb, legörömtelibb, legvágyottabb dolgának kezdi érezni azt, hogy elinduljon az alkalmakra, hogy elinduljon találkozni azzal az Úr Jézussal, aki engem is megtisztít, aki engem is helyreállít, aki visszavezet az atyai házba, mert az atyai ház milyen? Az atyai ház az jó. Miért jó? Mert ott lakik a jó. Ott van a Szent Isten. És a Szent Isten jó, tehát az atyai ház is jó, és befogad, és telített asztallal vár. A legfinomabb ételekkel, a legihatóbb italokkal, amelyeket, hogyha magunkhoz veszünk, meg nem éhezünk, és meg nem szomjazunk. Testvérek, hogy jön ez a mai igénkhez? Kérdezhetnénk. Hát csak úgy, hogy lám-lám, Jézus második szavával, mert az első az volt neki, hogy akarom, tisztulj meg, Jézus a második szavával egyből a templomba, a paphoz küldi a meggyógyult leprást. Oda menj! Ezért ma 2 pontban arról szeretnék beszélni, hogy először Jézus, előbb arról, hogy Jézus, illetve a benne való hit egyből a gyülekezetbe plántál bennünket. Ez az első. A második, hogy mi a mi feladatunk ott. És ez alá tartozik 3 fontos dolog, hogy mi a mi feladatunk ott. Egyrészt hallgatni és tanulni. Másrészt, hogy jelezzük magunkat, hogy itt vagyunk. Harmadrészt pedig, ahogyan csak tudunk, szolgáljunk a gyülekezetbe. Maradjunk először az első pontnál, nem is akárhogyan történik ez meg,
Jézus tehát egyből a gyülekezetbe küldi ezt az embert. Azt mondja az igénk, hogy erélyesen rászólt. Erélyesen rászólva, vagy ahogyan itt az új, legújabb fordítás mondja, Jézus ráparancsolva azonnal elküldte. Más szemszögből nézve, miután visszaadta a tisztaságát ennek a férfinak, egyből a helyes útra állítja őt. Ez az út pedig egyenesen a gyülekezetbe vezet. Ő lesz számára ettől kezdve az út, az igazság és az élet. Maga Jézus Krisztus és az ő népe, gyülekezete. El kell mondjam, hogy Izraelben a legfontosabb közösség régen a gyülekezet volt, a család csak ezután következett. Mégpedig azzal a megokolással, hogy a család, a nemzetség, a nép csak akkor lehet áldottá, ha a gyülekezeti élet, azaz az Istennel való kapcsolat rendben van. És ez ma is így működik a hithű zsidóknál, hogy először a gyülekezeti közösség. Nem először az individuum, az egyén, és csak azután a közösség valahol hátul kullog, hanem előbb van a csapat, a nyáj, előbb van a gyülekezet, és ha én oda tartozom, ha ott rendezve van az én kapcsolatom az Úristennel, rendezve van az én viszonyom a szeretteimmel, akkor azt hiszem, rendezve lesz a családban is, rendezve lesz a nemzetben is. Mert valóban a nemzetség és a nép az is hasonló fontossággal bír Isten előtt. Nos hát, tulajdonképpen már az eddig hallottak is elegendőek kellenének, hogy legyenek arra nézve, hogy rendszeresen elkezdjünk járni egy gyülekezeti közösségbe, de valójában mégis tovább kell mennünk. Amikor valaki egy pillanatra beledöbben ezekbe a dolgokba, hogy Isten nagyon szeret engem, hogy meg akar menteni engem a kárhozattól, hogy miattam, helyettem és érettem keresztre ment Jézus, hogy vele tudok teljes harmonikus életet élni ebben az életben, hogy egyedül ő segíthet meg a bajban, és most erélyesen is megparancsolja nekem, hogy menjek oda a gyülekezetbe, akkor tulajdonképpen beledöbbenünk abba, hogy felfogad belőlünk a lelkünkből, amit Péter és a tanítványok is mondtak, hogy kihez mehetnénk, Uram, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. Kihez is mehetnénk, Uram? Pontosan ez az. Ugyan hol máshogy tölthetném az időmet? Mert persze megvan a tévé, mert persze megvan meg annyi minden más. Szórakozóhely, kocsma, focipálya, meg annyi szomszéd. És testvérek, választani kell sokszor. Nem azt akarom mondani, hogy nem jó, nem érdemes, nem értelmes időtöltés az embernek az az idő, amit a templomon kívül tölt, hát dehogy nem. Hát testvérek, ha most összeszámolnám azt, hogy egy lelkipásztor mennyi idejét tölti egy héten a templomban konkrétan, hát az akkor nagyon kevés lenne. Mert pont azt mondta Jézus is nekünk, hogy menjetek ki. Hát ne a négy falon belül, ugyanakkor mégis szólítsátok meg, hívjátok be, mert a lelki templom épül. Épüljetek fel lelkiházzá! Először. Töltsétek be a fizikai teret. De azt vasárnap csak akkor tudjátok betölteni, ha ti hétköznap kint vagytok. Ha ti hétköznap a lelkiházat építitek. Vasárnap csak akkor van teletöltött gyülekezeti ház és templom. A sorrend nagyon fontos. Erre akarja Jézus felhívni a figyelmünket, hogy figyeljünk a sorrendre, indítsuk a hetünket az Isten házában, és zárjuk a hetünket az Isten házában. És köztem lévő időt pedig a lelki ház építésével töltsük. Valóban, testvéreim, annak a tudása, hogy a gyülekezet áldásai által adatik meg a te életed, illetve az egész környezeted élete is, a családodé, a munkahelyedé, a szomszédaidé, és még lehetne folytatni, a gyülekezetben kapott áldások kihatnak minden életed színterére is. Minden. Mindenhova. Nem lehet azt mondani, hogy csak az én imádságos életemre, csak az én Istennel való kapcsolatomra, hanem bizony az kihat a testvéreiddel, a barátaiddal, kihat a szomszédaidra, minden kapcsolatodra. Isten adja az áldást a gyülekezetbe, valóban onnan kapom én is, és tőlem kapja a környezet. Tőled kapja a környezet. Végig az Isten áldásáról van szó ebben a történetben. A gyülekezet, a lelkipásztor, a hívő testvér, az ige, aztán én magam, ezek a dolgok, és mi csak eszközei, csatornái vagyunk az áldásoknak. De kapom, kapom ajándékba. Vigyem haza, és adjam ajándékba. Ha lehet, úgy adjam, hogy ne várjak tőle, és ne várjak viszonzásul semmit. Csak adjam. Ez nehéz. Csak adjam. A reformátor Calvin mondta egyszer, hogy akiknek Isten az atyuk, azoknak az egyház az anyjuk. Van igazság benne. Rövid, de annál teljesebb igazság ez, ami megfordítva is megáll. Gondoljuk csak bele, akiknek az egyház nem anyjuk, azoknak Isten nem atyuk. És ez kőkemény dolog. Testvérek, ez kőkemény dolog. Bizonyára mindenki tudja, hogy maga a templom, illetve az Isten tiszteleti hely, a gyülekezet mindig is volt az Isten népe életében. Mindig is. Jézus maga is fontosnak tartotta azt, hogy ő elmenjen templomba. Pedig ő mondhatta volna, hogy itt vagyok én, a testé létlet ige, az emberré lett Isten, ne menjetek templomba, hanem jöjjetek hozzám. Pedig mondta ugyan, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájon, de a gyülekezet fontosságát, ha mindig is ő hangsúlyozta. Ezért küldte ezt az embert oda. A keresztény gyülekezetet pedig maga Jézus alakítja meg az első tanítványokkal. Összefogja őket, egyben tartja őket, sőt a gyülekezet maga Krisztus. Maga Krisztus test, ahogy erről Pál apostol vall. Ezért plántál igaz hit mindenkit a gyülekezetbe, az igaz hit. Ha nem, akkor a hittel van a baj, talán az nem valódi, ezt érdemes mérlegre tenni. A hit bennünket elvisz a közösségbe. És félreértés ne essék. Nem a templom, vagy a gyülekezet tesz hívővé, vagy tart meg. Isten nem maga helyet adja, mint pótléknak adja a templomot és a gyülekezetet. Nem azt mondja, ha ide jössz, akkor megváltozik az életed. Épp fordítva van ez. Istenhez kell mennünk, és vele kell a kapcsolatunkat rendezni Jézus által. És Krisztus az, aki megtisztítja az életünket, és mit csinál? Hát alkalmassá tesz minket az Isten dicsőítésére, testvéreim, és a szolgálatra. Ettől változik meg majd az életünk, ettől kezdünk el járni a közösségbe. Ettől. Nem fordítva van ez. Isten tesz hívővé, és erre, illetve az ebben való növekedésben, áldásban felhasználja, mint eszközt. A gyülekezetet felhasználja, mint eszközt. Ha ezt megértjük, akkor sok csalódástól és sok tévedéstől kíméljük meg majd magunkat. És erre, higgyétek el, nekem is bizony rá kellett jönnöm. És azt is higgyétek el, hogy már felszentelt lelkipásztor voltam, amikor erre rá kellett döbbennem. Ebből látszik az, hogy a jó pont-pont-pont holtig tanul, és utána hiába van felírva az a sírkövére, hogy tanulmányait befejezte, nem igaz, mert tanulmányait kiteljesedve folytatja a mennyek országában, ahol mi vár minket? Egy gyülekezet. Egy gyülekezet. Tehát ne felejtsük el, hogy itt nem ér véget ez. Minket egy gyülekezet vár a mennyek országában. Folytatódik az, ami itt elkezdődött. Ugyanúgy, csak tökéletesebben, sőt, kiteljesedve. Minden a helyén, mert az atyai ház milyen? Jó. Mert jó az atya. Jó. Isten tesz hívővé, nem a gyülekezet. A gyülekezetet használja, hogy te elmélyülj, hogy te megerősödj, hogy megkíméljen a csalódástól, hogy megkíméljen a tévedéstől, hogyha ott ülsz Isten egyházában. Isten áldásainak tárháza tehát a vele való szoros kapcsolat, az eltöltött gyülekezeti alkalom. Ezért hív és küld Jézus oda téged. Nos, hát azt gondolom, csodálatos dolog az, ha már megértettük mindezt, és azzal az elhatározással mehetünk majd innen tovább, hogy ezután rendszeresen el tudok jönni, majd ide, hogy minél gazdagabban részesülhessek én is, s rajtam keresztül pedig a családom, a környezetem Isten áldásaiban. Ezért küldi a leprást, bocsánat, már nem leprást, hanem a gyógyultat a gyülekezetbe. Jézus azonban három érdekes dolgot mond ennek az embernek. Az egyik az, vigyázz, senkinek semmit el ne mondj. Ez nagyon furcsa. Kettő, a második, hanem menj el és mutasd meg magadat a papnak. Harmadik, ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Tömören fogalmazva azt mondja Jézus, menj a gyülekezetbe, de először is légy csendben és tanulj. Másodszor regisztráltasd magad a gyülekezet vezetőinél vagy vezetőjénél, jelensd, hogy itt vagy és hogy ide szeretnél tartozni. Harmadszor keresd a szolgálatoknak a lehetőségét. Ez a 21. századi nyelvre való lefordítása annak, amit mondott Jézus. Én hiszem, hogy Jézus azért is mondta ezt, mert tudta, hogy az elkapkodott, meggondolatlan, meg nem rágott bizonyságtétel többet árthat. Többet árthat, mint használhatna. Ez a számból nagyon ritkán szokott elhangozni, hogy egy bizonyságtétel árthat. De nagyon úgy néz ki, hogy igen. Erről szól a hegyi beszédben is egy rész, amikor azt mondja Jézus, hogy ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Vigyázni kell. El tudom képzelni, hogy ez a férfi mit kaphatott azoktól, akikhez úgy a tisztátalanság minden jelét még magán hordozva odaszaladt, és elbeszéli az örömhírt. Gondoljunk csak bele! Megszaggatott ruhában, megtépett szakállal, torzomborz külsővel, a leprásság külső jegyeivel önmagán mindenkit megállít és sorolja a vele történteket. Csoda, hogy meg nem kövezik őt valamelyik utca sarkon. Nagyon kemény dolog ez. Jézus tudta ezt, és tudja azt is, hogy ma nincs ez másképp. Ma sem bős dolog egy frissen megtért embernek mindenütt. Mindenütt, mondom frissen, ez fontos, még az anyatejnél vagyunk, nem a kemény tápláléknál, csak az anyatejnél. Frissen megtértem, mindenütt, mindenhol szólni. Ezzel a legtöbbször nem azt éri el az ember, amire számít, hanem a legjobb esetben megütközést, értetlenséget, kényelmetlenséget, talán kitaszítottságot, olykor még sajnos a hívőktől is. A szeretet nem ezt tanítja. A bizonyságtételnek is megvan, azt gondolom, a maga ideje, meg a maga helye. Ezt az ember érzi, a Szentlélek indítja, hogy úgy mondjam, a terepet megkapálja előtte, hogy a vetőmagok azok jó helyre hújjanak, a lehető legjobb helyre, ha lehet. De ha ő kimegy, és nincs ott ez a lélek, és nincs ott megkapálva semmi, és csak úgy érkezik oda, és akkor szórja a gazba, szórja az útfélre, szórja oda, ahova akarja, meg ahova csak tudja, ott bajok lesznek. Testvérek, valójában a frissen megtértnek nagyon sokat kell tanulnia. És ezt a saját magam bőrén tapasztaltam meg. A saját magam bőrén. Testvérek, az üdvhadseregről hallottam egyszer azt, hogy ők a frissen megtérteket egyből bedobják a mély vízbe, persze nem szó szerint, azaz a következő felvonuláson már nekik is szólniuk kell. Hú, ez nagyon kemény feladat. Nos, hát én nem mondom, hogy Isten ezt nem használhatja fel az emberek megmentésében, de ez pont olyan, mintha egy kés hegyével akarnánk kicsavarni egy csavart a helyéből. Hát ki lehet? Igen, ki lehet. Többször is már próbálkoztam megtenni ezt, amikor Andriskámnak valamilyen játékát kellett rendbe tennem, de lusta voltam lemenni a garázsba a szerszámért. De csavarlazításra csavarhúzót kell ugye használni, mert egyébként mind a kettő tönkre megy, előbb-utóbb. És kisfiam mit csinál? Mit csinálta? Hozta a csavarhúzót. Mert ő már többször látta azt a kezemben, csak én egyszer lusta voltam lemenni érte, és inkább késsel kezdtem. És ő tudta, hogy nem azzal kell. Tudta, és inkább hozta a csavarhúzót. Mert megtalálta. Tudta, hogy hol van. És fönt volt, nem a garázsban. Tehát a frissen megtértnek tanulnia kell. Jézus pedig épp erre akar elvezetni minket, hogy előbb csendesedjünk el lélekben, tanuljunk, mert ez az igaz hit. Az igaz hit háromlábú szék, háromlábú, nem kettő, nem egy, de nem is négy, három, az ismeret, a bizalom és az engedelmesség. Ezt mind a hármat ezt tanulni kell. Az ismeret, a bizalom és az engedelmesség. És ezt a hármat pedig valóban tanulni kell. Nem azt jelenti ez, hogy senkinek se beszéljünk az átélt szabadulásunkról, arról az örömről, ami bennünk van, hanem csak azt mondja, hogy ennek a szabadulásnak és örömnek megvan a maga rendelt helye, és megvan a maga rendelt ideje, de addig csendesen tudok tevékenykedni a gyülekezetben. Testvérek, nem tudom érthetőbben elmondani azt, hogy csendesen tevékenykedni, hitben tanulni. Ezt így lehet igazán. Jelentsük, hogy itt vagyunk, ez a második, vagyis a második ponton belül második pontunk. Jelentsük, hogy itt vagyunk, hogy ide szeretnénk tartozni. Nagyon fontos az, testvérek, hallottam egy olyan hívő emberről, aki járta a város keresztül Kasul, mármi nem Pomász, hanem máshol, és szaladgált jobbra-balra a gyülekezetekben, meg a bizonyságtételével, itt is megjelent, ott is megjelent. Valójában kereste a helyét, de a saját gyülekezetével, lelkipásztorával, gondnokával azonban nagyon ellenséges viszonyban volt abban a városban. Hát erre mondják azt, hogy amit megnyert a réven, azt elveszti a vámon. És bizony, testvérek, máshol prédikált a szája, meg máshol az élete, és egy nagy szomorúság volt ez. Szomorúság, mert egyre többek előtt lett hiteltelen az egyébként jó bizonyságtétel. Egyébként jó bizonyságtétel. Egyre többek előtt lett ez hiteltelenné. Mert nem tudott megállapodni. Nem tudott az ő keresztségében, amire őt megkeresztelték, abba a gyülekezetbe beletagozódni, beletartozni. És rohant jobbról balra. Előbb már idéztem Pálnak a Krisztus testről szóló hitvallását, Hát el tudjuk képzelni, testvérek, hogy egy olyan tagot, amelyik levált a testről, és tudjuk, hogy melyik az a tag, amelyik függetlenül el lehet a testtől. Hát a művégtag. A művégtag. Nem hiszem, hogy valaki szeretne egy ilyen állapotot közülünk, bárki is. És bár a műtag nem fáj, nem viszket, nem hasogat, ugyanakkor azonban nem is él. Nem él. Nincs élet abban, aki csak megfigyelőként akar jelen lenni egy közösségben. Ezt komolyan mondom. Nincs élet abban, aki csak úgy van jelen egy helyen, hogy megfigyelő. És két hét múlva már máshol megfigyelő. Aztán egy hónap múlva megint egy másik helyen. Isten akarata az, hogy az ember egy gyülekezethez tartozzon, ne csak elvileg, sőt, ne is csak papíron, ne is csak pénzzel, mert bizony ezzel már is a harmadik feladathoz érkeztünk el, hogy keressük és próbáljuk meg megtalálni a szolgálatunknak a helyét, a feladatunkat egy közösségben. Nem véletlenül lettél Isten gyermeke, és nem véletlenül lettél ide szólítva, ide hívva. Nem véletlenül vagy itt. Nem véletlenül vannak körülötted azok, akiket oda helyezett az Isten a te életedben. Nem véletlenül adódnak azok a szolgálati területek, amik például Isten tiszteleti szolgálatok, mert nem csak a lelkésznek van, legalábbis kellene, hogy dolga legyen az Isten tiszteleten, aztán kétkezi szolgálatod. Nem véletlenül van beteglátogatásod, gyermek, ifjúsági munkád, iratmissziód, és még vég nélkül sorolhatnám a takarítási szolgálattól egészen a harangozási. Azt hiszem, megvan a helyetek, megvan a helyed, és dicsőítsd ezért az Istenedet. Hol szeretne téged látni az Úr? Ez az egyik legizgalmasabb kérdése a mi életünknek, mert ezáltal lesz célja, tartalma, értelme annak, hogy egyáltalán élünk ebben a világban. Csak ezáltal. Jézus kimondja, a munka sok, a munkás kevés, és a hitből fakadó szolgálat pedig még kevesebb. Pedig ez az, ami igazán nagy áldásokat hordoz. Ajárd fel, mondta a meggyógyult leprásnak Jézus, ajárd fel. És azóta a lélek által újra és újra hangzik a hívás, hogy ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Láttuk, hogy Jézus és a benne való hit egyaránt a gyülekezetbe plántál téged és engem. Isten áldásainak tárháza a vele való élő szoros kapcsolat. A megért gyülekezeti alkalom. Ezért hív és küld oda minket is, Jézus. Láttuk azt is, hogy mindnyájunknak személyre szóló feladata van itt ebben a közösségben, ahol vagyunk. Közelebbről a gyülekezetben, a családban. Ezért ne legyünk restek, testvérek, tanulni, ne legyünk restek megmutatni magunkat, hogy itt vagyok, itt vagyunk, és ne legyünk restek megtalálni a magunk szolgálati területeit egy gyülekezetben. És egy történettel szeretném befejezni ezt, testvérek. Az egyik férfitől hallottam, akivel találkoztam egyszer, hogy templomjáró, komoly keresztjén azt kérdezték tőle, hogy számára mit jelent a gyülekezet, miért jár ő templomba. Válasz helyett csak ennyit mondott, hát ezért. Majd kiragadott egy égő fahasábot a tábor tűzből, ami előbb ugyan vígan égett tovább, de pár másodperc után kialudt, parázslani kezdett, s végül már csak füstölgött. Füstölgött. Ekkor a férfi újból kezébe vette az üszkös fadarabot, visszatette a lobogó tűzbe, ahol a fa azonnal lángra kapva újból világított, újból meleget adott, újból tüzelt és égett. Azt mondta, ezért. Ezt jelenti nekem a gyülekezet. Mondta, hát imádkozzunk most azért, hogy mindezek a mi életünkben is valóságosokká váljanak. Hogyha kihújnánk hogyha csak pislákolnánk, hogyha ismerünk olyat, aki kihuny, aki csak pislákol, akkor azonnal hozzuk őt ide a tűzbe, hogy azonnal lángra kapjon a lélek tűzétől. Amen. Válaszolva az igehirdetésre, testvéreim, fennállva énekeljük a 381-es számú énekünknek a 8. versét. A 381-es számú énekünk 8. versét, testvéreim, mely így kezdődik. Sőt, légy erős kőfala te népednek. Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Uram, utánad sóvárok a lelkem, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljenek meg. Ne nevessenek ki az én ellenségeim, és senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek, akik ok nélkül elpártolnak te tőled. És utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, mely öröktől fogva vannak. Mert jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jótat. Az alázatosokat pedig igazságban vezeti, és az ő útjaira tanítja őket. Mert az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják a szövetségét, intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg az én bűneimet, mert sok van. Hisz az az ember, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet, mert közösségben van az Úr az őt félőkkel, és az ő szövetségére tanítja őket. Istenünk, így szeretnénk megköszönni neked, hogy tanítottál bennünket, felhívtad a figyelmünket, megráztál bennünket, ébrezgettél, elmélyítettél bennünket abban a hitben és tudatban, abban a küldetés vágyban és tudatban, hogy nekünk itt a helyünk, hogy jó helyen vagyunk. Köszönjük neked, hogy ezt megélhetjük itt Csobánkán, ebben a gyülekezetben. Köszönjük, hogy gyermekeinkkel, fiakkal, lányokkal, köszönjük neked, Urunk, hogy testvéreinkkel, hogy családokkal, hogy idősebb, tapasztalt, bölcsebb testvérekkel, hogy betegekkel, gyászolókkal, nélkülözőkkel, hogy valóban magányosokkal, egyedül lévőkkel, egyedülállókkal is meg tudjuk élni a veled való kapcsolatot, közösséget. Köszönjük, Urunk, hogy ezt hitben tehetjük meg, hogy te elhívsz erre és elküldesz minket erre. Hogy ránk szólsz, ránk parancsolsz, hogy menjünk el, ahol a tieid vannak. Menjünk oda. Istenünk, kérünk, hogy hallgass meg minket ezért egy csendes percben, és erősítsd meg a mi szíveinket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad könyörgéseink szavát. Erősítsd meg mindezeket, Fiad, Jézus által mondott imádsággal. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáthatunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük szépen az elmúlt heti munkát, segítséget, adományt valamennyi testvérünknek. Hirdettem a testvéreknek mindenek előtt, hogy szeptember 2-án 10 órától a reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházmegyei hálaadó istentisztelet és családi nap lesz Pócs megyeren, a református templomban és a rendezvényközpontban. Délelőtt úrvacsorás istentisztelet, délután fórum, előadások, imaösvény, koncert, játszóház, ifjúsági programok. Ezt mind ajánljuk a testvéreknek, a sűrű programról pedig majd később tájékoztatunk mindenkit. Augusztus 24-e és 27-e között pedig szászói konferenciára kerül a sor. Idén ismét közös gondolkodásra invitál a reformátusok szászói konferenciája. Jelentős hagyományokkal bíró találkozó augusztus 24-től 27-ig várja szeretettel a református keresztény szellemiségű érdeklődőket. A helyszín a Balaton szászói Solideo Gloria konferencia központ, és ez a terület adott otthont a híres 43-as magyar élettábornak és a rendszerváltás utáni értelmiségi találkozóknak is. A reformáció 500. évfordulója alkalmából az újrainduló szászói konferenciának is a reformáció lesz a fő témája. Programot későbbiekben részletesen idehozzuk a testvérekhez. Október 15-én pedig gyülekezetünkben presbiterés gondnokválasztás is lesz. A jelölő és a választási bizottság már megkezdte a munkáját. Ezért kérjük a testvéreinket, hogy javaslataikkal, bizalommal keressék a bizottság tagjait. Hirdetem a testvéreknek, hogy harang szól, 2017. augusztus 6-án, istentisztelet után, Pomázon Balogh Károlyné született Nádaski Hajnalka halálának 10. éves évfordulójára emlékezik a Kurfis család. Hirdetem táborainkat. Az elmúlt vasárnap lezárult a napközis gyermektáborba való jelentkezés, így pedig az időpontunk az augusztus 15-től egészen 18-áig tart. A hétre 57 gyermek jelentkezett. Ezért köszönettel fogadjuk testvéreink személyes segítségét és a felajánlásukat is, illetve a segítőknek a jelentkezéseit is. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy ifjúsági csendes hétvégére is sor fog kerülni még ebben a hónapban, pedig augusztus 25-27-e között a Tahi Sionhegyi konferencia központban leszünk fiataljainkkal. A témánk győzelmünk a csüggelés és a félelem felett. Jelentkezés és részletes információk pedig tőlem kaphatóak, illetve nálam lehet jelentkezni. Hirdettem az alkalmakat, testvéreim, biblióra lesz Csobánkán délután, kedden délután, vagy este 6 órától, kékkereszti alkalom Pomázon, és bibliaolvasókör Pomázon ugyancsak 6 órától és 6 óra 30-tól. Szerdán 13 órakor búcsúztatjuk a budakalászi református templomban Flórián Istvánné született Lépő Ágnes testvérünket. Ezen az alkalmon magam helyettesítői szolgálatot látok el, akik ismerték elhunyt testvérünket, hozzátartozóikat, családjukat, azokat várjuk el az alkalomra.
Este, szerda este pedig 6 órától Biblióra lesz pomázom. Pénteken 7 órától ifjúsági órát tartunk, pomázom. Szombaton pedig augusztus 12-én 17 órakor kéri Isten áldását közös életére Podmanicki Ferenc és Bodnár Krisztina testvérünk. Hirdetem, hogy jövő héten 9 órától Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, és 10 óra 30-tól pedig Isten tiszteletünk pomázon, melyen megkereszteljük Egri Marcelt. Vasárnapi alkalmainkkal párhuzamosan pedig szokásoknak megfelelően gyermek Isten tiszteletet és pomázon gyermek felügyeletet is vállalunk kistermünkben, hallható is az Isten tisztelet pomázon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, közben pedig szeretném azt is hirdetni, hogy hoztam reformátusok lapját, valamint presbiter lapot is azoknak a presbitereknek, akik itt vannak, és azoknak is, akik nem, hogy vigyük el nekik, bátran adjuk tovább. Így pedig Isten tiszteletünk végéhez érve énekeljük a 196-os számú énekünknek az első versét, 196. számú énekünket énekeljük, így pedig mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ki a feltámadás és az élet. Amen. Áldás békessége.